Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre jó hangulatban indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index néhány perccel nyitást követően 0,4%-kal áll tegnapi záróértéke felett. Ez elsősorban az OTP és a MOL emelkedésének köszönhető. A bankpapírok 0,65%-kal 17.740 forintra kapaszkodtak fel, míg a MOL árfolyama 2520 forinton áll, ami 0,5%-kal magasabb a tegnapinál. Ekközben a Magyar Telekom minimális 0,1%-os gyengülésben van, 433 forint 50 filléren, a Richter pedig 8335 forintba kerül, ami megegyezik a tegnap délutáni árfolyammal.
Forint mozdul valamerre?
A forint próbált tovább erősödni, ugye tegnap is azt láttuk már, hogy erősödött a magyar deviza, így most már 364 alatt járunk az euróval szemben, a mostani 363 forint 90 filléres árfolyam 0,1%-kal alacsonyabb a tegnap estinél, de ugye a hét elején még 367 felett is járt az euróforint. A nap során meghatározó lesz majd a Magyar Nemzeti Bank egyhetes betéti tendere, vagyis gyakorlatilag úgy is lehet fogalmazni, hogy majd az igazi kamat döntés, hiszen az irányadó kamat az egyhetes betéti kamat lesz. Kedden elég erőteljesen utalt arra a jegybank, hogy ez ismét eltérhet majd az alapkamattól minden bizonnyal felfelé. Kérdés, hogy mennyivel. Amennyiben az egyhetes kamatot is az alapkamathoz hasonlóan 2,1%-ra lőné be a jegybank, akkor ez minden bizonnyal csalódást okozna a piacnak. A befektetők jelenleg legalább 15 bázispontos eltérést várnak felfelé.
Köszönöm szépen. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Két gyors jelentés jelent meg tegnap a CIK Pannonia és a Rába. A telefonnál itt van a Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Kezdjük a CIK-gel. Jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak. Szervusz!
Mit mutatnak a számok?
Alapvetően jó hírek vannak a CIK részvényesek számára. Most már a negyedik olyan negyedévről adott számot a CIK Pannonia, amikor nőtt a bevétel. Méghozzá tavalyi harmadik negyedévhez képest is komoly mértékben. Ez a negyedév, ez 290 millió forintos adózott eredményt hozott, ez önmagában nem sok, de figyelembe véve, hogy tavaly ilyenkor még veszteséges volt, a tendencia egyértelmű, és az első 9 hónapban majdnem 800 millió forint az adózott eredmény. Mindezt úgy érte el, hogy a díjbevételek a negyedévben a tavalyi harmadik negyedévhez képest 19%-kal nőttek, az életbiztosítási új szerzések 17%-kal nagyobbak, tehát általában kétszámjegyűen növekedés, és az új szegmens, amelyet újra elindított a CIK, korábban voltak nem életbiztosítás jellegű üzleteik, de ezt a korábbi vezetés 2019-20-ban veszteségek miatt megszüntette, most újra elindult, és itt alapvetően kaszkót kínálnak nagyobb cégeknek, például a MVM is partnerük, és ebben a negyedében már 300 millió bevételük volt, ami kezdetnek nem rossz. Alapvetően azt lehet látni, hogy a saját hálózatos értékesítés nőtt, a saját hálózat több mint 40%-kal több biztosítást szerzett, mint a tavalyi harmadik negyedében, és a cég is, még abból is, hogy 15%-kal növelte a dolgozói létszámát, ez is azt mutatja, hogy expanzív szakaszban van, és a megfigyelők úgy látják, hogy azzal, hogy a tulajdonosi szerkezet ismert, alapvetően a Keszthelyi Erik és Mészáros tulajdonban lévő Hungarikum Alkusz Kft. Most már 56%-os tulajdonos, ezért nem csak beszélnek, hanem nyilván meg is fogják valósítani a banki együttműködést az MKB-val, és hogyha létrejön a következő évben az MKB Budapest Bank Takarékbank bankholding, akkor gyakorlatilag úgy látszik, hogy a bankholdingnak a fő biztosítási értékesítési partnere a CIK Pannonia lesz, ami egy komoly növekedési lehetőséget biztosít a cégnek.
Általában is pörög a biztosítási piac, vagy a CIK teljesít az átlagosnál jobban?
biztosítási piac azért átlagosan is idén jobb évet fog zárni, mint tavaly, de ezen belül a cég a többieknél jobban teljesít, úgyhogy a viszonylag csekélye piaci részesedése 5% alatt van, ez most növekedni tud. Korábban is a cég egy gyorsan növekvő fiatal kisbiztosító volt a 2010-es évek első felében, kétharmadában. Ez a növekedési szakasz 19-ben tört meg a gigantikus olasz veszteségek miatt, akkor vezetőváltás, régi tulajdonosok kiszálltak, utoljára most októberben a Vinton és jelentős részben a Kaptár is, és az új tulajdonosok láthatóan egy növekedési pályára állították át a céget.
Hogy teljesített a Rába?
Hát a Rábáról azért már nem lehet ennyi jót elmondani, sőt, itt arról van szó, hogy 3 nyereséges negyedév után a mostani 3. negyedév az egy igen méretes veszteséget hozott. Tavaly ilyenkor a 3. negyedévben volt egy 260 milliós veszteség, de akkor azt mondták, hogy ez utolsó lesz, és valóban a 4. negyedévben profitabilis volt. Ehhez képest most az első 2 negyedévben idén 1,8 milliárdos profitot hozott össze a Rába, mindenki nagyon örült, fölment a lárfolyam, ehhez képest a 3. negyedévben egy 665 milliós veszteségről adtak számot. Úgyhogy tavalyhoz képest azért a forgalom nőtt valamennyit, az eladások főleg a futómű szegmensben tudtak komolyabban bővülni, de a jármű, tehát a honvédségi rendelések gyakorlatilag megszűntek, ezek itt egy minimális szintre csökkentek, már nem is érdemes igazából 3 szegmensről beszélni, csak a futómű meg a falkatrész szegmens volt komolyabb bevételt, és alapvető problémája a Rábának az energiaárak és az alapanyagárak drámai növekedése. Tavaly novemberben indult meg, az alapanyagárak 52%-kal, az energiaárak 48%-kal nőttek egy év alatt. Ehhez képest a korábbi költséghúzó, a bérköltség 8%-os növekedése az teljesen elhanyagolható, és az a fő baj, hogy bár a vevők is persze hajlandók többet fizetni, megértik a váremelkedést, de alapvetően késleltetve fizetnek, tehát a költségnövekedés azonnali, ez pedig csak sokkal lassabban lehet áthárítani a vevőkre.
Van már valami megoldásuk erre? Mert ez eléggé csapdahelyzetnek tűnik.
Hát a megoldás nyilván az, hogy az áremelkedésekkel követik az alapanyagárak, energiárak emelkedését, hiszen a kereslet legalábbis a futómű ágazatban változatlan, jármű alkatrészben azért csökkent, mert a chip hiány miatt az autóipar kevesebb autót állít elő, amihez kevesebb alkatrész kell. Szerintem át akarják vészelni most ezt a nehéz helyzetet. Egyébként látszik, hogy a tőzsde se boldog. Ma nyitásban a tegnapi 1500 forintról 1435-re, tehát egy majdnem 5%-kal csökkent a Rába ár. Gyors jelentések ritkán szoktak azonnali 5%-os mínuszt okozni, de most ez a helyzet.
Az látszik, hogy mi lehet a probléma a hadipari megrendelésekkel, amikor Magyarországnak éppen felfele megy a hadsereg fejlesztése?
Ezt én sem értem. Alapvetően arról van szó, hogy más szegmensekkel foglalkozik a Rába. Ő alapvetően járműveket csinál, és erre úgy látszik, hogy nincsen komolyabb kereslet a hadseregben. A befektetők bíznak, tehát ezért is 1500 forint, mert azt gondolják, hogy előbb-utóbb a hadipari megrendelések, a haderőfejlesztési program talán kiterjed a Rábára is, de erről a dolog természete folytán azért olyan nagyon sok információja nincs az átlagos befektetőnek.
Köszönöm szépen. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz a 2023 tavaszára létrejövő magyar úgynevezett szuperbank terveiről. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Bank Holding tervei szerint 2022. március 31-ig MKB Bank NRT néven egyesül a bankcsoport két tagja, a Budapest Bank és az MKB Bank. A takarékcsoport 2023. második negyedévében csatlakozik az Egyesült Bankhoz. A fúzió részleteiről Sipos Ildikó, Egerszegi Ádámot, a Magyar Bank Holding transformációért felelős vezérigazgató helyettesét kérdezte.
A teljes Magyar Bank Holding szintű fúzió az két lépésben fog megtörténni. Első lépésben 2022. március 31-ével a Budapest Bank be fog olvadni az MKB NRT-be, és innentől kezdve már egy fúzionált intézményként az MKB nevét megtartva fog ez a fúzionált bank tovább működni, és ezt követően második lépésben terveink szerint 2023. második negyedévének a végéig ez a fúzióhoz és ez az intézményhez csatlakozni fog a takarékcsoport is, és be fog olvadni így ebbe a fúzionált bankba.
Azt hangsúlyozták itt a sajtóbeszélgetésen, hogy nem egy szimpla fúzió fog majd megvalósulni, de ezt is számos esetben már kijelentették, hanem egy szuperbank fog létrejönni Magyarország második legnagyobb mérlegfőszegű kereskedelmi bankjaként. Milyen célok vannak e mögött, milyen szegmensekben van már most jelen ez a három bank, és milyen szegmensekben kívánnak majd bővülni?
Valóban nem egy hagyományos értelembe vett szimpla fúziót tervezünk. Azt a történelmi pillanatot, amelyben mi most benne vagyunk, ki szeretnénk használni arra, hogy gyakorlatilag egy olyan intézményt, egy olyan bankot tudjunk létrehozni a magyar és tágabb értelemben véve a regionális piacon, amely tud valami újat nyújtani az ügyfelek és a piac számára. Ilyen értelemben, bár megtartva azokat a hagyományos kereskedelmi banki funkciókat és azt az univerzális nagybanki működést, amely egy ilyen intézménytől elvárható, szeretnénk gyakorlatilag egy olyan technológiai platformot és olyan digitális ügyfél élményt bevezetni a stratégiai időtávon, amely ilyen értelemben a legújabb piaci versenytársakkal és kihívókkal szemben is felveszi a versenyt. Tehát egyértelműen szeretnénk megtartani azokat az értékeket, amelyekre jelen pillanatban is tudunk építeni, hogy azzal a kiemelkedő fiókhálózata és fizikai eléréssel, amelyel a csoport rendelkezik, ezeket megtartva és ezekre az értékekre is építve, elmozdulunk nagyobb mértékben a digitális ügyfélközpontú megoldások irányába, és a stratégiának a részét, elemét képezi az is, hogy a jelen pillanatban a csoportszinten alapvetően vállalati ügyfél hangsúlyos banki működésünk az jobban el tudjon mozdulni a lakossági kisvállalkozó, illetve az agrár ügyfélkör irányába.
Mi lesz majd ennek a szuperbanknak a neve?
2022. április 1-ével az MKB nevét megtartva fogunk tovább működni. Mindezek mellett ebben az időpontban tekintett arra, hogy említettem, a takarék bank és a takarékcsoportnak az integrálódása, fúzió 2023-ban várható, így a takarékbank ebben az átmeneti időszakban, amíg beolvad, megtartja saját nevét, márkanevét, brandjét, és ezt követően, amikor lényegében a teljes fúzió csoportszinten meg tud valósulni, és a technikai fejlesztéseink, technológiai fejlesztéseink, az az új informatikai platform, amelyről beszéltünk, ugyancsak bevezetésre tud kerülni, akkor fogjuk lényegében azt a végleges márkanevet bevezetni a piacra, amely jelen pillanatban, bár elképzeléseink már vannak, hogy milyen módon és gondolatok mentén határozzuk meg, de amelynek gyakorlatilag a piackutatása felmérése még zajlik, és amelyre a későbbiekben fogunk majd dönteni.
Szintén felmerült a tőzsdére lépés, illetve az, hogy a nemzetközi szintérre is kilép majd ez a szuperbank. Nagyjából mikor lehet ezekben a kérdésekben gondolkodni? Ugye az MKB bank már most is a tőzsdén van.
Igen, a stratégia lényegében egy 5 éves időtávot ölel fel, és ebben az időkeretben gondolkodunk a teljes stratégiai terv megvalósításon. Ebben az időkeretben már azt is megfogalmaztuk, hogy potenciálisan, hogyha a fúzió végbe ment, a hatékonysági lépéseket el tudtuk érni, a technológiai platformunk is elért arra a kiteljesedett és fejlettségi szintre, hogy adott esetben akár nemzetközi piacra is tudjunk lépni, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy akár egy további tőzsdei jelenlét, illetve egy ehhez kapcsolódó esetleges IPO is majd ezen időpontot követően kerülhet napirendre.
Egerszegi Ádámot, a Magyar Bank Holding transformációért felelős vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tovább emelkedtek a hazai lakásárak, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A városokban kiemelkedő mértékű drágulás volt, de Budapesten egy év stagnálást követően ugyancsak emelkedtek az árak. Rezsek Győző mondja a részleteket.
2021-ben szűkült Budapest és a megyeszékhelyek közötti árolló. Országos átlagban a lakásárak éves növekedési üteme 13,3%-ra nőtt 2021 második negyedévére a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb lakáspiaci jelentése szerint. A részletekről Nagy Tamás, az MNB pénzügyi rendszerigazgatója beszélt.
Az országos átlagnál magasabb és jóval magasabb árdinamikát vidéki városokban látunk, 18%-ra emelkedett a tavaly évvégi 7%-ról a lakásáremelkedés, míg Budapesten a tavaly évi stagnálás követően ismét 9%-os áremelkedést láttunk.
2021 második negyedévében a hitelintézetek 364 milliárd forintnyi lakáshitelszerződést kötöttek, ez 81%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.
Lakáshitelek tekintetében historikus szintre emelkedett a második negyedévben az újonnan kibocsátott hiteleknek a volumene. Itt, ha csak a lakáshitelekből történő ingatlanvásárlásokat vizsgáljuk, 47%-a a lakásvásárlásoknak történik lakáshitelen keresztüli finanszírozással. Ha hozzávesszük az egyébként nagyon nagy arányában ingatlan célt szolgáló babaváró hiteleket ebbe a képbe, akkor összességében azt mondhatjuk, hogy nagyjából 60%-a lakástranzakcióknak köthető hitelekhez.
A hitelkereslet a Magyar Nemzeti Bank szerint 2021 második fél évében várhatóan tovább erősödik. Az építőipari alapanyagok drágulása jelentősen meghatározta az új építésű lakások árainak alakulását.
Jelentős számban áraszták át a még el nem adott lakásokat a fejlesztők, 90%-a a még el nem adott lakásoknak drágult, átlagosan 5,6%-kal.
A lakásépítési költségeknek egy esetleges további tartós és dinamikus emelkedése jelentősen rontaná a lakáspiac helyzetét. Egyrészt az építőipari profitráta szűkülésével kevesebb lakásberuházás indulna, másrészt pedig az elmaradó felújítások következtében a lakásállomány minősége is romlana az MNB szerint.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A világépítőipara jól vészelte át a Covid-válságot, derül ki a KPMG felméréséből. A megkérdezett négy magyar vállalat is sikeresnek értékelte az alkalmazkodást. Ugyanakkor a munkaerő hiány, az építőanyagok, valamint az energia drágulása és a fenntarthatósági előírások további kihívásokat jelentenek a cégeknek. Varga Mónika összefoglalója.
A világ építőipari cégeinek 36%-át felkészülten érte a koronavírus járvány, további 62%-uk pedig úgy nyilatkozott, hogy bár meglepték őket az események, gyors és újszerű megoldásaikkal, a munkafolyamatok átalakításával tudták folytatni a tevékenységüket, áll a KPMG globális építőipari felmérésében. A kutatásban négy magyar nagyvállalatot is megkérdeztek, akik ugyancsak gyors alkalmazkodásról számoltak be. A járvány főleg a kivitelezésben jelentett kihívást, mondta az Inforádiónak Dános Pál, a KPMG ingatlan tanácsadásért felelős vezetője.
A Covid az sajnos elég sok esetben azt eredményezte, hogy meg kellett változtatni azt az ütemtervet, ahogy be tudták fejezni a projekteket. Bizonyos esetekben a fizikai munkavállalókkal voltak nehézségek, hiszen tudjuk, hogy volt kijárási korlátozás. Nagyon sok kivitelező cégnél dolgoznak külföldi munkások, vagy vendégmunkások, akiknek nagyon nehéz volt bejönni, és volt egy pár hónapos ilyen lemaradás.
Az építőiparban is felpörgött a járvány hatására a digitalizáció, aktívabban kezdték használni a személyes jelenlétet nem igénylő eszközöket. Jóval rugalmasabbak lettek a szereplők, a különféle csúszásokat és a költségvetés túllépést büntető szerződések például háttérbe szorultak. A szektor szereplői azonban nem dőlhetnek hátra. Az építőanyagok és az energia drágulása, valamint a fenntarthatósági előírások további kihívásokat jelentenek, hangsúlyozza Dános Pál.
A környezetvédelmi elvárások, az úgynevezett ESG elvárásoknak való megfelelés nagyon nagy pénzügyi terheket ró az építőipar szereplőire. Ezekben investálni kell, és egyelőre még nem látják azt, hogy piaci alapon ezek az investíciók meg tudnak-e térülni, vagy nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé kifeszített helyzetben vannak, és eléggé borotva élen táncolnak.
A munkaerő problémák sem oldódtak meg a hazai építőiparban. A járvány miatt munkát váltó dolgozókat nem tudta felszívni az ágazat, tette hozzá a szakember.
Más iparágakból, így például a turizmus vendéglátásból nem vették észre, az építőipari cégek, hogy jelentős munkaerőbeáramlás lett volna.
A KPMG globális felmérése szerint a COVID-válság miatt a megkérdezett cégek 37%-a szenvedett el valamilyen határidőcsúszást vagy költségvetés túllépést. Dános Pál szerint ez is rávilágít arra, hogy új technológiai beruházásokra, innovációra, valamint új digitális munkakultúrára van szükség az építőiparban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Mozdult valamerre a tőzsde az elmúlt 20 percben? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Úgy tűnik, hogy a kezdeti optimizmus hamar elillant a magyar részvénypiacon. A Bux Index most már mérsékelt mínuszban van, így szűk fél óra után 0,2%-kal áll a tegnapi záróértéke alatt, és a vezető papírok közül csak az OTP tartja magát pluszban, a bankpapírok 0,4%-kal 17.700 forintra drágultak. A MOL viszont már 0,6%-os mínuszban van, így 2500 forint alatt jár. A Richter 0,4%-kal, a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal esett vissza a tegnapihoz képest. Úgy tűnik, hogy a negatív nemzetközi hangulat a magyar részvénypiacra is rányomja a bélyegét. Ugye tegnap este már láthattuk, hogy az amerikai tőzsdéken is picit megtorpant a jó hangulat, amit az elmúlt időszakban láttunk.
Forint mozdult?
A forint tovább erősödik, 0,2%-os javulásban van már az euróval szemben, így most 363 forint 50 fillért kell adni egy euróért. Ahogy korábban említettem, délben jön az MNB kulcsfontosságú egyhetes betéti tenderének meghirdetése, melyből kiderül, hogy mennyi lesz az effektív kamatemelés, azt követően, hogy kedden az alapkamatot 30 bázisponttal emelte meg a monetáris tanács.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu